Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok. Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor, ahol ma Szaniter Dávid színművész a vendégem, is olyan arcot vág, mint aki megvan szeptembe, pedig semmi oka rá. No, akarja mondani, jó napot kívánok ilyesmit?
Csókolom, igen. Üdvözlöm a hallgatókat is. Meg vagyok szeppenve valóban, mert nem tudom, ilyen hosszan miről lehet beszélni, de biztosan érdekes és jó dolgokról.
Majd meglátjuk.
Igen.
Na hát kezdeném azzal, hogy Szaniter Dávid a neve is, az egy érdekes név szerintem. Van az eredetéről tud valamit, vagy milyen?
Debreceni Tibor, aki egy nagyon híres magyar dráma pedagógus, tehát hogy tényleg én amikor jártam a Marcibányi térre Kaposi Lászlóhoz egy ilyen tanfolyamra, akkor a történelemből kettőt kellett megjegyezni, dráma történelemből, és az egyik az Debreceni Tibor volt, aki az én rokonom, elég közel a nagymamámnak a... Ezt most apukám jobban tudná, tehát nem sokszor elmondta, de nem jegyeztem meg. Igen, a nagymamám és az ő nagypapája valahogy így, ők voltak testvérek, azt hiszem. Na és akkor ő nagy családfakutató, és ő rengetegszer elmondta már nekem is, meg a család nagyon sok tagjának, és szepességi cippereknek a leszármazottai vagyunk. Ami hát ilyen, tehát hogy ott Szlovákiában német ajkúak úgy betelepültek, és akkor... Van egy sír, ahol egy tével van ráírva, Saniterrel, így hogy Saniter, és kereskedők voltak még az 1800-as években, és akkor valahogy úgy Trianon után, hogy valahogy úgy lejjebb kerültünk, meg hát elszakadt a család, és akkor jött ez a kétés változat, de hát engem ezért nagyon sokat csúfoltak óvodába például. Ezt most nem mondhatom, hogy mit mondtak rá, tehát Saniter.
El nem tudom képzelni egyébként, de jó.
Hát Saniter, tehát ilyen... hogy mondjam, tehát toalettel kapcsolatos dolgok.
Ja, értem, de, tehát, hogy így a...
Igen, ott a kell a lényeg, tehát, hogy Saniter, és akkor ott mondtak valamit.
Jó,
tehát
igen,
mindegy,
nem akartam ennyire végére
mindegy, jelni. De és akkor én engem egy kilettem.
De ez rossz volt, gondolom.
Igen, nem volt jó, és akkor mindig hazamentem anyunak, elsírtam, és akkor ő kitalált egy nagyon jó mondás, hogyha kell, akkor menj a vécére, és akkor nem szokták bejelenteni, és akkor kész, teljesen mindenki elájutott az óvodába, és soha többé nem csúfoltak ezzel, mert én mindig ezt mondtam ezek után. Akkor utána a főiskolán Kornis tanár úr, azt hiszem, igen, ő kérdezte, hogy nem akarnék nevet változtatni, hogyha szeretnék ezen a pályán maradni, és nekem így eszembe se jutott soha. A Dávid az meg ilyen nagymamai történet, hogy Firenzében volt, és akkor küldött egy Dávid szobrot, és akkor odaírta, hogy nagyon kíváncsian várom az eredetit. Uh-huh. És akkor így lett Saniter, mert édesapám Pétert akart, de hát az nagyon hülye hangzik, hogy Saniter Péter, és akkor lett Saniter Dávid.
Jó, szép kerek történet.
Igen.
Valahol az interneten valami félmondatos utalást találtam arra, hogy maga gépész technikumba, vagy valami ilyesmibe jár.
Igen, ez így volt.
Tehát akkor ezt komolyan gondolta valami műszaki história, vagy ez csak így családi, vagy körülmények kényszere folytán?
Így igaz, tehát nagyon ráztam a fejem közbe, amit tetszett kérdezni, hogy ezt komolyan gondoltam, egyáltalán. Nagyon nem gondoltam komolyan, ez is édesapám csúnya szólt nyomására, de azért valami ilyesmi, mégiscsak ezt mondanám, hogy ő szeretett volna egy rendes polgári szakmát választani nekem, vagy adni a kezembe, és tehát nálam úgy volt, hogy az óvodába az olyan 20 méter, Újlipótvárosban lakom még a mai napig, és ott is születtem, és aztán már 4-5 lakásom volt ott, mert úgy értem, hogy költöztem ide-oda-amoda, és még mindig Újlipótvárosban lakom, és az óvoda az 20 méterre volt, akkor az általános iskola az szerintem 30-ra, és ez pedig ez a középiskola, ez meg mondjuk olyan 25-re egy másik irányba. Tehát, hogy így nem volt kérdés, hogy ez jó lesz, tényleg, és hogy ad érettségit, meg hogy 4 éves, aztán lehetett egy 5. évbe, akkor én nem akartam nagyon elmenni katonának, nem vettek fel a színművészetire, és akkor gondoltam, hogy akkor elmegyek egy 5. évre.
De azért még ne hagyjuk itt ezt az iskolát, mert ez valami olyasmi volt, ahol az ember így piszkos lett, mert a kezével matatott igen. Mindenféle ilyen gépekben, és ezt így azért bírta, vagy? Tehát azért tudta abszolválni?
A végzettségem az hidraulikus és pneumatikus gépésztechnikus, tehát ilyen mindenféle nyomás ide-oda, igen, folyadékok, levegő, ilyesmi, és hát volt persze szakmai gyakorlat, meg nyáron is el kellett menni egy, azt hiszem, hogy 2-3 hétre. Én, tehát hogy mondjam, persze kellett mindent, hogy kellett kalapácsot reszelni, meg mindenfélét meg sorjázni, meg miszettük az összes szemetet, de nekem tehát egy pillanatig nem derogált. Én a mai napig még minden nyáron elmegyek egy ilyen agyserkentő munkára. Tehát, hogy idén például könyvet pakoltam, tankönyveket pakoltam, engem ez tehát egy hónapig kikapcsol. Akkor voltam már birkát
tehát
számolni.
Tehát mint egy diák nyáron elmegy egy igen, hónapos
igen,
ilyen nyári
ezt már 10 éve csinálom. Igen, egyetem alatt nem tudtam, mert akkor mindenféle más dolgom volt, de ha tehetem, akkor ugye azért manapság olyan sok nyári színház nincs is, tehát hogy hazudnék, azt mondanám, hogy visszautasítom folyamatosan, hanem egyszerűen vége van olyan június elején a színházi évadnak, én közben folyamatosan kapom a fizetésemet, tehát hogy nem is vagyok arra rászorulva, hogy el ki ne menjek, hanem egyszerűen rá 3 nap múlva én unatkozom rettenetesen.
És akkor miket csinált így nyaranta? Mindig más dolgot próbálok?
Megpróbálok, igen. Hát 5 éven keresztül édesapám révén, mert ő a vízműveknél volt vezetőbeosztásban, és akkor ilyen üdülőben dolgoztam mindenfélét, tehát ilyen mindenes voltam. A fővárosi vízműveknek az üdülőtelepén vakontúrásokat szedtem, meg összeszedtem a lenyírt füvet, tehát összegerebéztem, akkor utána voltam egy művésztelepen, ahol a szobrászművészeknek kevertem a mindenféle anyagot, mindenféle arányban mondták, hogy ebből 10% kéne, abból 30%, és akkor utána azt majd kijöntik, meg azt melegítik, szóval hogy ahhoz nem értettem annyira, de megmondták milyen arányban, és akkor azt kevertem, akkor most mondom tankönyvet pakoltam, akkor birkát számoltam, amit még nagyon szerettem, tehát egy ilyen tangazdaságban lovakat, meg mindenféle ilyeneket kellett csutakolni, és aztán voltam tavaly előtt az apósom révén, főiskolai tanár mezőtúron, most már Szolnokon, és ő intézett egy ilyen falbontást lényegében egy kollégiumba. Tehát 8 szobát nyitottam ezzel a 2 kézzel össze. És egy 8 kiló samukalapáccsal kaptam rá olyan 2 hetes, és akkor ott szétvertem mindent, ami létezik.
Az ilyen nagyon szertágazó munkatapasztalatok hoznak valamit színészileg is? Vagy?
Színészileg igazán szerintem nem. Megismerek sokféle embert, az biztos, tehát hogy mindig vannak munkatársaim. Annyira mondjuk az nem érdekel, tehát nem vagyok ilyen figurales, hogy akkor úristen, mert általában azt szoktam mondani, hogyha az ember megtalál egy ilyen figurát, amin úgy elcsodálkozik, akkor a színházban úgyis azt mondják, hogy az olyan nincs, olyan sok. De tényleg, pedig hát az ember nyitott szemmel jár az utcán, akkor olyanokat lát, és azt mondják, hogy nem menj tényleg azért, na, szóval azért ez már túlzás, miközben egyáltalán, tehát csak le kell menni a metróba, ennyi. Úgyhogy én nem figuralesre használom, hanem egyszerűen megtanulom utána becsülni a munkámat rettenetesen, megtanulom becsülni azt, hogy 3-szor annyi pénzt kapok érte mondjuk, mint ezekért, a fizikai kemény munkákért, és kikapcsolja az agyamat teljesen.
Most visszatérve még erre a hidraulikai...
Igen.
És igen, tehát hogy ha az ember ilyen, tehát így jön ki az életbe, akkor ez úgy... Tehát akkor egy ilyen jól használható férfi lesz egyébként? Ugye az jutott eszembe róla a Kafka Margitnak, nem vált el még az első férjét, és kérdezték tőle, hogy hát de miért nem válsz el? Hát abszurd ez a házasság. Nem is, és képzeljétek, tegnap leesett a balta nyele, és visszarakta. Tehát hogy van egyfajta ilyen nagyon imponáló férfi. Igen, imponáló férfiasság, hogy hogy akkor ő helyettem becsavarja, kicsavarja, megjavítja maga egy ilyen kétkezi férfi ember?
Igazából
végzett,
én ezt a technikumot, én ezt végig bugdácsoltam, bevallom őszintén, a humánokból dicséretesre érettségiztem, tehát ott van az érettségimben mindegyik után egy dicséretes történelemben, magyarból, mit tudom, filozófia, ilyen tantárgyak is voltak, akkor kezdték el behozni, és a gyakorlati tárgyakból meg én végig bugnácsoltam, és mindenki tudta, hogy én színész szeretnék
Értem.
Lenni.
Hát akkor mondjuk elég hamar kiderült, hogy nem jó helyen van ilyen.
Igen, és akkor például gépész vizsgán, ott ült 3, egy nő és 2 férfi, és akkor így valahonnan hallották, hogy ő majd színész szeretne lenni, meg hogy nyert szavalóversenyt, meg itt volt, meg ott volt. Akkor még a 3-as csatornában, ami egy ilyen régi ifjúsági műsor volt, ott is már szerepeltem, meg nem, tehát volt egyfajta ilyen előéletem, és akkor az a lényeg, hogy a gépész vizsgán ott a barátaim hátam mögött, akik éppen töltötték ki, hogy majd tehát készültek föl a téterre, akkor éreztem a szúros tekintetüket a hátamban, mert azt mondták, hogy maga tényleg ilyen színészi pályára készül. Ez nagyon ritkán találkozunk itt ebben az iskolában, meg ebben a szakmában ilyennel, és mondtam, hogy igen, és mondták, hogy na, akkor esetleg egy aranyballadát esetleg el tudnám mondani, és én elmondtam az aranyballadát, és mondták, hogy köszönjük szépen, és akkor megkaptam a 3-asomat, de mondom, mögöttem megőrültek, meg közben mindegyik vezette le, számolta a mindenféle, igen, ilyen csavar, olyan menet, milyen strapabírás és a többi, meg úgy tervezgették a mindenféle szerkezeteket. Én meg az Arany János balladát így elcsettintettem, és akkor mondták, hogy hármas, köszönjük szépen.
De milyen szép ez, milyen szép ez. De lehet, hogy 10 év múlva ilyen már így nem lesz.
Hát igen. Igen.
Na, hát látja, egy csomót beszéltünk már, és még el sem jutottunk oda, hogy színész lett. Most hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk. Színházi belépő, ez a műsor, mert egy Szaniter Dávid a vendégem. Így elejtette az első blogban, hogy jelentkezett a főiskolára, nem vették fel. Tehát így kezdte. Mi volt a baj, tudja? Nem is lehetett akkor olyan fiatalon elsőre bekerülni, irreális volt, rosszul próbálkozott. Mi volt a probléma? Ezt az ember utólag nyilván elrendezi magával.
Be lehetett kerülni elsőre. Nekem azt hiszem, ha jól emlékszem, a Karajos Gábor, Stefanovics Angéla, Weber Kata, ők mind elsőre kerültek be, és az osztálytársaim voltak, tehát ezzel egyáltalán nem volt gond. Az utólag az ember persze mindig keresgél, meg minden, hát ez nem voltam szerintem elég érett még, szakmailag se, tényleg, és sajnos volt egy nagyon komoly problémám fogászatilag, ami azt mondták, hogy ilyen 100 000-ből egyszer fordul elő, és hogy majdnem kihullottak a fogaim, sajnos tényleg így volt, tehát még a mai napig küzdök vele, már így az utózmánnyal, hogy lehet, ez csúnya szó, de így fogalmaznék, és akkor nekem szétment az összes fogam, szanaszéjel úgy csúfoltak, hogy süsű, tehát hogy neki van ugye egy ilyen előreálló két foga, tehát rettenetesen néztem ki tényleg, és akkor utána megmentették egy év alatt rengeteg operációval a fogaimat, és utána kaptam egy óriási nagy fogszabályzatot, és én így mentem el a főiskolára, és akkor kérdezték is tőlem, hogy mi a baj, mert tényleg akkor még is szanaszéjel álltak, és mondtam, hogy hát sajnos ez van. És úgy zavart a beszédben is, nem mondom, hogy csak ezzel volt a baj, de ez egy elég komoly hátrányt jelentett a többiekkel szemben, az biztos. és akkor szerintem nem is az én embereimet kaptam így felvételin, tehát én a mai napig tudom, hogy például nem, egy Asher például nem nagyon tudna mit kezdeni a színházban, tényleg, ezt gondolom.
Miért?
Nem tudom, ezt érzem, hogy én nem vagyok ilyen Asher színész, vagy, tehát most ezt a szót használom, mint fogalmat. Én nekem a Benedek Miklós kellett, hogy fölvegyen, hogy ő meglásson bennem valamit.
Milyen osztályban nem került be akkor korábban?
Szerintem Máté Gábor. Tehát pont ez az a katonás vonal, amit így szeretek, tisztelek, meg elismerem nagyon, de én a mai napig tudom, hogy én nem odavaló vagyok valahogy. Tehát, hogy így ezt érzem. És akkor ők
és
nem
akkor
vettek
Benedek,
föl.
És a Benedek, közben, igen, hogy a Benedek Miklós kellett.
Benedek Miklós osztályába kerültem. És tehát így, szóval így éreztem, én az első, amikor benn voltam először, akkor olyan jó instrukciót kaptam tőle, hogy egy pillanat alatt, nem azt mondom, hogy ez kell, de egy pillanat alatt elsírtam magam. És, ja, és a szép az volt, hogy nem akartam. Tehát, hogy nem az volt, hogy bementem ilyen égnek álló hajjal.
Meregeti a szemét, és égnek állítja a haja.
Igen, tehát ugye égnek álló hajjal bementem. Előtte, ugye készültem rá 5 percig, hogy én majd itt most szétszedek mindent. Lesz, ami lesz, valami történik. És akkor Benedek Miklós a Mama című verse olyan jól instruált, hogy olyan szép egy mondatot kérdezett tőlem, megkérdezte, hogy milyen ez a mama. Álljunk meg egy picit. Dávid, milyen ez a mama? És mondom, kékszemű, magas, barna hajú, és akkor így belegondolt, és utána az jött ki belőlem, és azt mondtam, hogy és nagyon szeret. És erre nagyon szeret, elkezdett patakokba folyni a könnyel, még a mai napig, ha rágondolok, akkor ugye elérzékenyülök, és úgy azt éreztem utána, hogy ott bennült 3-4 ember, és mondták, hogy köszönjük szépen. Tényleg, tehát hogy nem is mondták, hogy énekeljünk, vagy valami, és akkor kijöttem, nyilván nekem is olyan barátaim elkísértek, mert a Nemzeti Színi Akadémiára fölvettek, azt még nem mondtam, de jártam oda 2 évet, mielőtt fölvettek az egyetemre, Vég Pétertől nagyon sokat tanultam energiában, azt nagyon kellett, és akkor kim vártak, és mondták, hogy na milyen volt, és így mondtam, hogy fölvesznek. Tehát én abszolút azt éreztem, hogy ide ez kellett, ez az egy mondat. És ezt a Benedek Miklóstól kapta meg, azt az egy mondatot, hogy nem úgy csináltam, mintha meg nem bohóckodtam, hanem egyszerűen egy jó pillanatban, jól kérdeztek, én meg jól reagáltam. És tényleg, és utána egyenes út volt, tehát hogy nem is volt kérdésem nekem sem, meg úgy láttam a felvételiztetőkben is, hogy emlékeznek erre a pillanatra. És ez nagyon jól esett.
Történet.
Ez jó volt, igen. Tehát nem, tényleg nem könyököltem, és nem pedáloztam a harmadik lostán, hogy akkor majd 40-ből majd 11 vagy 10, hanem azt tudtam, hogy ott föl fognak venni. Ezt úgy éreztem akkor abban a 3 másodpercben.
És akkor járt Benedek Miklós osztályban 4 évig, és azt olvastam, hogy azt mondta magának az osztályfőnök, Dávid, te olyasmi karakter vagy, mint én, és itt a főiskolán te fogod játszani az apukákat.
Igen.
Hát ezt én így döbbentem, tehát hogy ezt maga értettem, mert én a mai napig nem értem. Tehát így eltelt 10 év azóta, hogy maga a főiskolát kijárta, és maga még mindig egy fiú.
Igen.
És milyen apa volt maga? Koravén vagy?
Nem tudom, én szerintem, tehát ott a főiskolát nagyon egy kicsit eltévedtem, tehát én imádtam a Benedek Miklós tanár urat, és nagyon sokat tanultam tőle színházilag. Tehát hogy mi az, hogy színház, meg hogy milyen csodálatos dolog adni, meg ilyesmi, de ott egy picit félrelőtt sajnos a tanár úr, és tényleg ezt mondta nekem, hogy ja, és így is osztott szerepet, tehát én voltam az ismeretlen ember, ami egy óriási karakter, tehát fantasztikus, de őszre fújták a hajamat, ez majdnem egy végzős vizsga volt 4. évben, és én úgy jöttem be, mint egy 60 éves, és akkor így kicsit így rá is segítettem, kis bot, kis ez, meg az, meg amaz. Úgy egyébként jó volt, tehát én nagyon szerettem, meg szerették, tehát egész jó kritikákat kaptam, így amit visszahallottam, de utána, tehát ezt nem értettem, egyáltalán nem értettem, és utána amiben elkezdtem fürödni, és addig sose tudtam, hogy bennem van, azok ezek a kölykök, a kamaszok, a srácok, tehát én a mai napig ezeket én nagyon érzem, és nagyon csúnya szó, de tudom. Tehát, hogy így egyszerűen valahogy elkapok ott valamit, és akkor az úgy megszületik, és a Shopping and Fucking ős bemutatóján engem kértek, fölláttak ott a főiskolán, és akkor ez egy 14 éves homoszexuális srácot kellett játszanom, fogalmam nem volt róla, hogy mit csinálok, meg hogy, és valahogy bemutató előtt 2-3 nappal egyszer csak úgy valami ott megtörtént belül, és eljátszottam úgy, hogy én tudom, a mai napig rengeteget köszönhetek annak az egy produkciónak, vagy szerepnek. Tehát ott utána elkezdtek rettenetesen hívni. Tehát elhívtak a Nemzeti Színházba, az Új Nemzeti Színházba, a Madách Színházba, a Tália Színházba, a Merlin Színházba, és én akkor 4 éves voltam. Akkor Miskolcra, és volt 6 komoly színházban, nekem szerepem volt.
És utána akkor mind ilyen fiúk voltak?
Ilyesmi, igen, abszolút. Tehát, hogy így, hát nem is kis fiúk, aztán hát volt. Igen. Hát a Madách Színházban mai napig 16 éves srácot játszom. 16 éves, és most 36 éves.
Ez a páratlan páros abban még mindig játszik?
Mindig játszom, és most...
Hogy bírja ezt?
Jól, semmi gond nincs, most az van, hogy én 2 éve kopaszodom. Tehát elkezdett itt fölül kopaszodni a hajam, édesapámtól örököltem, engem civilként egyáltalán nem zavar, mint színész, nagyon. Mert ugye bejön egy ember, vagy bejön egy srác, egy fiú, ott az olyan nincs, tehát az lehetetlen. És akkor elkezdtem baseball sapkákat hordani, meg például múltkor már szerencsésen kipróbáltam egy parókát, hogy az milyen. Tehát, hogy egyszerűen ezt így nem lehet vállalni, mint egy 16 éves srác. És megbeszéltem az asszisztenssel, meg Szirtes tanár úrral, aki rendezte a páratlan párost, hogy tanár úr, én szívesen, meg még tényleg eladható vagyok, tényleg. Tehát, hogy valaki eljön, soha nem mondta azt, hogy mit keresett ez a színpadon, 16 éves srác bejött, és anyu, léci, nem áll, de tényleg, és nem volt, nem, nincs kérdés. De viszont ez kérdés sajnos, és akkor baseball sapkába játszom. És nem zavar senkit.
Na és akkor általában mi lesz a fiú? El kell menni másféle karakterekbe? Ha...
Hogy most?
Igen, a fiú, akinek a feje tetején fehér volt lesz, uh-huh. Akkor ez milyen? Hova visz ez?
Hát így most körülbelül itt tartok egyébként, és aztán rájöttem,
ez egy probléma,
hogy ezek után...
Én most ezt érzem.
Hát, igen, probléma nem nekem, hanem igazából mondjuk rendezőknek.
Igen,
tehát,
igen,
akik
értem.
Engem
tehát
kapnak.
A szerep találásnak, meg a...
Hát most van ez van, aztán van egy olyan megoldás, hogy hajbeültetés, ilyen is gondolkozom, ugyanis nem egy olyan nagyon nagy összeg, mint amennyire majd megtérül. Tehát, hogy
nem egyszerűen... viccel, hogy színészi eszköz magának a feje.
Igen, tényleg, tehát így van. És most ezen gondolkozom, aztán meg elkezdtem olyanokat is játszani, ami meg már nem srác, uh-huh. És nem kamasz, hanem olyan középkorúak alatti valahol, tehát mondjuk ami az én korosztályom, és én azt is szeretem, például mondjuk ez a Máriós, most amit bemutattunk Bagosi László rendezésében, a Máriós a varázsló, és akkor nem egy nagy szerep, mert ott egy nagy szerep van, az a Csipola, de hogy abban is ott valami nagy őrültséget megpróbáltam csinálni, és akkor kész, ragasztottam egy bajszot, aztán lesz, ami lesz. És így, hát ilyesmi.
Karakter, biztos, hogy ez a... Tehát, ez az út, igen, minél érdekesebb, többfélébb karakter.
Igen.
Na ennek azért, ennek jó terepe a Kolibri Színház vajon, ahol én már 10 éve tartózkodik?
Uh-huh. Hát, hogy jó terepe, az most fog kiderülni, aha. Ezt gondolom. Tehát, hogy én most pont itt valahol egy ilyen változás előtt állok, azt érzem, és nagyon sok szempontból egyébként, mert megnősültem, akkor gyermeket várunk, és hogy én tehát én is az apa szerep, meg ugye egyáltalán, tehát én még 50 évesen sem igazán fogom majd föl.
Gondolja most?
Gondolom most, persze, tehát hogy biztos, hogy nagyon lelkesen tényleg, tehát 140%-on ott vagyok, de hogy nekem ez még, tehát én valahol úgy ott ragadtam ilyen 14-15-nél tényleg, tehát lélekben. És hogy most így ilyen kívülről figyelem magamat, és akkor így születésnapok így telnek, tényleg, és akkor ilyen 30... És néztem, mondom, atya úristen, 35, én 35 éves, aztán most jött egy 36-os, az, ami már édes, mindegy. És már úgy ottam vele, hogy nekem már tényleg már 40 vagy 50, így teljesen mindegy, komolyan.
Gondolja most, igen. Hát, mit gondol egyébként egy gyermekszínházban játszó színész, amiről majd akarok beszélni, vagy beszélgetni, vagy kérdezni, mert ez nagyon érdekes szerintem. Gazdagít az apaság? Tehát a színészetét valahogy, most nem helyesen, lázza fölfelé lefelé.
Igen, nagyon lelkesen, igen.
Igen.
Azt vettem észre magamon, a feleségem, tehát 19-7-es várandósok vagyunk, ami hát még úgy még az eleje, de most már mindjárt a közepe, de hogy már azt vettem észre, hogy már elkezdtem egész másképp figyelni a gyerekeket. Tehát, hogy és akár még a színházba is. Sőt, hogyha most mondjuk Bambit játszom, mert én vagyok Bambi, ami olyan, azt hiszem, 6 és 8 év közötti gyermekeknek szánjuk, tehát őket szokták szervezni, Valahogy egy picit elkezdtem valahogy egészen, valahogy nem mintha eddig nem adtam volna bele mindent, de hogy most még beleadok mondjuk még egy keveset azért, mert megéreztem, hogy mi az, hogy valakinek van egy gyermek, és az nem mindegy, hogy megy haza, hogyha már mondjuk egyszer színházba volt. Hogy most ugye egy picit, egy kis rakétákat bennem ez begyújtott. Tényleg egész másképp nézem őket. És akkor kiszúrok egy ilyen, most nem azt mondom, hogy szép, mert nem az a lényeg, hogy szép, hanem olyan kis valamilyen, olyan kis furika, vagy olyan kis figura, vagy aranyos, és akkor azt mondom, hogy hú, lehet, hogy majd vagy ilyen, vagy de jó lenne, vagy egy picit majd olyasmi is lehetne benne. Tehát így elkezdtem így fejben így elképzelni, hogy milyen lesz, ami persze mindegy, tehát olyan lesz, amilyen lesz. Meg amilyenek mi vagyunk valahol.
Hát meg azért is jó ez, hogy így van ez kitalálva a természetből, hogy 9 hónapig tart, hogy annyi idő alatt hozzá lehet szokni, meg el lehet képzelni mindent. Tehát, hogy az ember megérik rá, ahogy így mondta többes számban, hogy is mondta, hogy...
A feleség, vagy nem?
Igen, azt mondta, hogy 19 hetes várandósok, vagy hogy vagyunk, igen, hogy így többes számban, hogy...
Azt a terhes szót azt nem is szeretem, és nem is értem. Tehát egyszerűen szerintem a magyar nyelv, ami csodálatos és nagyon gazdag, szóval hogy az, hogy terhes, hogy azt valaki hogy tudja hogy mondani, vagy azt mondani, hogy én most terhes vagyok, mindegy, de hát ez egy másik kérdés.
Jó, akkor most hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk. Színházi belépő, ez a műsor megy, Szaniter Dáviddal beszélgetek, aki a Kolibri Színház színésze 10 éve, tehát amióta elvégezte a főiskolát. És hát így hallgatjuk, és megértettük, hogy nagyon rácuppant ezekre a fiatal fiú szerepekre, és valószínűleg ennek erősen köze van ahhoz, hogy a Kolibri Színházban lett színész. Tehát, hogy valahogy, nem tudom, Emil és a detektívek, tehát, hogy ott az ember a helyén van, hogyha így szeret tehát lubickol a gyermek vagy fiatal fiú szerepekben. 10 éve ott van, az egy nagyon komoly időszak. Azt gondolom, hogy a Ruszina Szabolcsal együtt, nagyjából együtt jöhettek a Kolibriben, nem? És az, hogy már felmerült bennem, hogy az egy erősítés az embernek, ha egy két ilyen nagyon érdekes, összeillő és egyben ellentétes karakter kerül össze egy színházba és egy csomó szerepbe. Mit gondol erről? Gondol erről valamit? Hogy az milyen jó, hogy magukig? Vagy pedig ezt csak én így kívülről, mint néző nézem, hogy jó az a két magas, vékony fiú, aki gyakran kerül össze a színpadon. Adnak maguk egymásnak, vagy mit vagy? Nem tudom. Mondjon erről valamit, ha eszébe jut erről valami. Ha nem, akkor tovább megyünk.
Jó. A Ruszina Szabolcs nekem egy, és tehát, hogy mióta ott vagyok a Kolibri Színházba, betettem a lábam, ez harmadéves főiskolásként volt, harmadév végén, nekem azóta a Ruszina Szabolcs az úgy egy és ugyanaz, tehát, hogy együtt öltözünk, és amit tetszett mondani, nagyon különbözünk tényleg. Rengetegféle mindenben, kívülről annyira, azt nem tudom, tényleg, tehát két hosszú magas, tehát valahogy így szokták megállapítani, meg általában összes, valamikor összes kevernek, tényleg mondják, hogy Szabi, jaj, bocs, Dávid, figyelj. Tehát, hogy ez van, ezzel együtt kell élni, nincs gond, rengeteget beszélgetünk, teljesen különbözünk, viszont azt mondják, és én is érzem, hogy rettenetesen jól dolgozunk együtt. Tehát iszonyúan érezzük egymás ritmusát a színpadon, és ez például a Kövek című produkcióban, ami egy óriási siker volt, 2003 és 2004-ben kritikusok díját kapott, és szerintem is egy remek csillagzat alatt született, és mi akkor ketten összekerültünk, és szerintem iszonyú jól működünk együtt, például a darabban is, de ott nagyon tetten érhető ez az egész
ritmusilag. Meg a is szerintem.
Ott, hát igen, hát de ez az ég is föl. Uh-huh. Tehát ugye például a Kövekben az nagyon mozgásos is, az a produkció. És ott nagyon-nagyon egymásra kell figyelni, hogy az úgy egyszer legyen. A Hello Náci az inkább prózai, tehát ott ülünk, fölállunk, aztán megint beszélgetünk, uh-huh. az, de hogy így mozgásban, Köveken azt teszem észre, néha mai napig megy, tehát hogy már 8 éve megy, és azt teszem észre, hogy néha látom egymás árnyékát, az enyémet és a Szabijét, aki mögöttem van, és így döcögünk előre, és azt nézem, hogy úristen, tehát ilyen, tényleg ilyen milliméterre érezzük egymást. És ez egy nagyon nagy szerencse. Úgyhogy igen, és hát én is a gyermekszínház, meg én is a Kolibri Színház, tehát amikor 2002-ben végeztem, akkor játszottam, most szerintem 5 színházban, tehát amikor diplomáztam, akkor 5 színházban játszottam, és a Kolibri Színházban is játszottam, azt hiszem, tehát így volt 5. És Miskolcra hívott Hegyi Árpád Jutocsa, és azt mondta, hogy nagyon jó kis szerepek várnának rám, akkor 1. Aztán Marton tanár úrral a Víg Színházba ott is tárgyaltunk, és aztán volt még a Kolibri Színház, ahol játszottam, és fölhívott a Novák János igazgató, és azt mondta, hogy üljünk le beszélgetni, és nekem úgy valahogy nem fordult meg a fejembe a Kolibri Színház. Nem azért, mert derogált volna, vagy gondoltam róla valamit, hanem hogy így más utakat gondoltam, és akkor leültem beszélni vele, és azt mondta, hogy ide figyelj, Dávid, én nagyon-nagyon gondolkozom benned, nagyon jó szerepek, vezető színész lehetsz, és megtarthatod az összes produkciódat. Na most ezt sehol máshol nem engedték meg. Tehát sem Miskolc, se Víg Színház, az, hogy én még a Nemzeti Színházban tovább játszak, sőt, újabb darabokat kaptam, még az előző igazgatás, vagy még az előtti, már tényleg nem tudom, és tehát ezt senki nem engedte meg. A Madách Színházban én a mai napig játszom. Tehát, hogy ezt nem tudom, hogy ki tűrné el. Aztán csináltam egy sorozatot 3 éven keresztül, mondjam, vagy nem mondjam, lehet, nem
majd
lehet.
Beszélünk róla.
Na mindegy, szóval, hogy én 3 éven keresztül egy kereskedelmi csatornán majdnem minden nap jelen voltam, ezt se engedték volna meg nagyon sok helyen, meg főleg időben. Tehát az, hogy én eljárjak hetente 4-5-ször forgatni, szóval ilyesmi. És aztán még sok minden. A tanítás, hogy elkezdtem 4 éve tanítani, nagyon-nagyon jól érzem magam benne, és már 2 éve, tehát ez a 3. osztályom, és osztályvezető tanár lettem egy színész 2 képző OKS iskolában. Tehát, hogy ezek óriási ajándékok és csodák, aztán befizetett a színház, nem a pénz, tehát nem azt akarom hangsúlyozni, hogy befizettek, hanem hogy egyáltalán gondoltak arra, hogy egy drámajátékvezetői OKS tanfolyamot elvégezzek. Abszolút ők irányítottak arra, és akkor most már drámajátékokat vezetek, akkor drámafoglalkozásokat előadások után. Tehát, hogy én ez volt az utam.
De nincs is mit magyarázni.
De ezen, ez nem magyarázni, hanem ez volt az utam, és nem tudom, hogy máshol mi lett volna.
Jó helyen van. Na most 10 éve játszik a Kolibri Színházban, a zsebében van a gyerekközönség.
Ez hogy tetszik
érteni? Hát, hogy a gyerekközönség az...
Egy egész másféle néző.
Igen, tehát mondjuk a felnőtthez képest nyilván más. Azt gondolom, hogy azt még sokkal jobban ki kell tanulni, mint a rendes közönséget. Miket mondok?
Tehát, hogy
a reakcióik, azért az nem véletlen, hogy nem gyerekszínházi színészek olykor óckodnak attól, hogy gyerek előadásban szerepeljenek. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy nem a szerep derogál nekik, hanem a közönségtől félnek.
Én, hogyha megnézném magamat, nyilván sokat tanultam meg sok tapasztalat, de hogy alapvetően szerintem 10 éve lett, tehát hogy semmi olyasmi, amit én megtanultam volna, hogy milyen egy gyerekközönség. Én azt gondolom, hogy 10 évvel ezelőtt is először a Zeisel rendezett engem, és akkor azóta se volt nagyon ilyen, tehát nem azt kell elképzelni, hogy én mindig 6 éveseket játszom, de akkor azért 6 éves fiút kellett játszanom, és akkor az első pillanatban valahogy úgy elkaptam, nem sejpegtem, semmit nem csinált tényleg, hanem egyszerűen csak föltettem a kérdéseket. Tehát, hogy szembeállt velem a kolléganőm, és akkor ő játszott az édesanyámat, és akkor meg kellett kérdezni, hogy anyu, a kocka az miért van 6 lapja?
Jó, van hozzá egyébként egy ilyen csodálkozó szürke szeme.
Tehát, hogy így egyszerűen semmit nem kell csinálnom nekem, hanem föltenem egy kérdést. És akkor azt mondta a Zeisel, hogy a rendező azt mondta, hogy figyelj, én ennyit szeretnék, lényegében nem is sokkal többet. Tehát, hogy ezeket a kérdéseket úgy tett föl, és én ma is megpróbálok ugyanígy gyerekeknek, hogyha éppen már pedig 80%-ban gyerekeknek játszom, vagy kamaszoknak, kiskamaszoknak.
Van itt különbség ebben?
Van.
Tehát, hogy amikor gyerekeknek játszani, meg kamaszoknak
játszani. Hát igen, mert a kamasz azért az már felnőtt. Az abszolút azt érzem, hogy ők már főleg a mai kamaszok. Mondom én nagy 70 éves fejjel, de tényleg ezt gondolom. Tehát, hogy a mai, azok már 12-13 évesen már olyan éres fordulatot vesznek, hogy eszméletlen.
Tehát ők már elkezdenek. Másképp kell nekik játszani?
Hát ezen nagyon elkezdenek gondolkozom. Valahogy ösztönösen szerintem másképp játszik az ember, de hogy ez micsoda, azt nem tudom. Tényleg, tehát hogy mondjuk egy Bambira megy föl a függöny, azt is tényleg tök komolyan csináljuk, tehát nem vicceljük el, szerintem a Kolibri Színháznak ez egy nagy erőssége. Hogy nem csinál viccet ebből, meg a gyerekekből hülyét, meg és a többi, nem teljesen partnernek és nézőként kezeli őket. Ha egy Bambira megy föl a függön, nyilván valahogy másképp, nem tudom, mert érzem, hogy ott 7 évesek ülnek, meg 8, és valahogy több energia, nagyobb smunk. Ha a kamaszok, tehát 12, 14, 16, mert ez is egy teljesen mindegyik más korosztály a Kolibri Színházban például, hogy kiknek játszunk, ő nekik pedig inkább... ilyen kicsit partnerként. Tehát, hogy hello, tudom pontosan, hogy mi a problémád. Tudom, hogy reggel nem jól ébredtél, és tudom, hogy este hazamész, és lehet, hogy kapsz 2 pofont. De ha nem, akkor szerencséd van. Meg, hogy milyen rossz lehet elvált gyereknek lenni, elvált szülők gyerekének. Szóval, hogy ezt valahogy hogy az ember úgy érzi, és voltunk már rettenetes kemény közegben is. Tehát nagyon-nagyon-nagyon kemény. 8. kerület akkor, mit átmeneti otthon. És hogy mindig egy picit másképp kell, ami most találtam meg egy jó szót, az összekacsintás. Tehát egy picit másképp kell a közönséggel összekacsintani. És egy nevelő otthonban, vagy egy átmeneti otthonban, vagy egy elit gimnázium Buda, 2. kerületi elit gimnázium, másképp kacsint össze az ember. És ezt valahol ösztönsen érezni kell, hogy ők milyen szemet adnak. Valami ilyesmi.
Jó, ez nagyon jó volt most így a zene elé nekünk. Hallgatunk így egy kis zenét, aztán folytatjuk.
Lágy húrom bendelni, mint a lassú számba. Letűnt vágyak, sercegőlem az én. Jó mélyet lélegezni, múltba révedezni, lebegni a nyat a nyugalom kék vizén, ahol sziporkáznak a sötét fenn az égen, az örök létre váró csillagok, sírelen a nében, titkai tüzében, száraz parázsként a szemed ragyog, elkésett karnevál. Amelyik filmben láttam már, s hallod ezt a szép melódiát, ugyanaz az érzés jár majd, és bán nagyon, hogy összevesztünk néhány szólamot, s valahogyan elfeledtük rég, mi az, ami összetartott még, lágy húrom pendő, lassú szomba, letűnt vágyak, sércegő lemezét, s a diszonás az élet, furcsa szerzemények, hús harmóniáit pengetevén.
Színházi belépő. Ez a műsor megy szombat délután a Rádió Q-n. Stuber Andrea vagyok, Szaniter Dáviddal beszélgetek, azt hiszem fordítva. Udvariasabb lett volna, ha mondom, és Csalóczky Zsolt a hangmérnök kollégám. Jó volt hallgatni ezt a Kolibri Színházas részt, de most fölfogok eleveníteni valamit. Rómeót, amit játszott. Na, tudtam, hogy ez... Úgy ez nem kitörő lelkesedés lesz, de igenis hozzuk szóba. Az ember eljátsza Rómeót, elhívja egy rendező, aki minden bizonnyal hisz benne, és régóta ismeri és dolgozik vele, és utána értelmezésem szerint megbukik ebben a szerepben. Mondjuk nem is annyira ő az egész előadás. Ezt hogy rakja el az ember? Mit csinál ezzel? Mit kezd magában? Leírja? Rómeó, pipa, vagy áthúzás, satír, megvolt, nem volt meg?
Nem volt meg. Tehát ez tényleg, tehát nem volt meg. Én akkor jöttem rá arra, ott körülbelül, hogy a Rómeó környékén, amikor hát nekem úgy repülnöm kellett volna, tehát a közönség, az bementem a színpadra, és akkor azt mondták, hogy jaj, ő azt tudod, és akkor
ez
fél
a
szappanopera
időszakban volt, ráadásul egybe
esett. És akkor pontosan nekik szólt. Tehát ott rengeteg, hát ugye Veszprémben játszottuk, rengeteg környékbeli középiskola, gimnázium, és a többi, ugye Shakespeare, Romeo és Júlia, kötelező olvasmány, el lehet ráhozni mindenkit, és olyan 20 vagy 30-at ugye el is játszottunk, és főleg 80%-ban diákoknak, tehát gimnazistáknak és középiskolásoknak, és szóval mondom, akkor éreztem azt, hogy bejöttem a színpadra, és akkor fél percig ment a sutyorgás. Tehát, jaj, tudod, a izemeket, jaj, és akkor a lányok úgy néztek.
Ez hátrányos volt, vagy előnyös?
Én akkor...
Zavarta?
Engem zavart, akkor nem zavart volna, hogyha ez ilyen nagyon nem igazán klasszikusra lett volna véve. Tehát ez nem volt az én, mint kiderült, ez nem volt az én stílusom. Ez a nagyon kosztümös, nagyon egy az egybe, rettenetes, igazi, szép szerelem, amivel ugye semmi baj nincs, de hát én azt érzem, hogy ezt eljátszani, ez valami rettenetesen nehéz, ha az ember nem kap segítséget, túl sokat színházilag, és ezt most szenikailag is értem, meg rendezőileg is. Kővári Katit tisztelem, becsülöm mai napig, én még azt is mondhatnám, hogy jó barátok vagyunk, tényleg, rengeteget szoktam vele beszélgetni, és ő megkínált úgymond ezzel a szereppel. Lementem Veszprémbe vendégnek, én voltam az egyetlen vendég, tehát hogy így azért az is pokoli nehéz volt oda beilleszkedni, és aztán valahol arra jöttem rá, hogy én nem vagyok ez az egy az egybe hős típus. Tehát én azért nekem van egy picike kis görnyedségem, én nem szeretem úgy nagyon kihúzni magam, hogyha van egy figura, azt én imádom magam abba úgy elhelyezni, és megtalálni, hogy az mennyire húzza ki magát, meg mennyire tolja előre a mellét, persze nem centire, hanem úgy ösztönösen, és egyszer csak ott volt ez a Rómeó nevezetű űrge, meg ez a csodálatos nyelvezet, imádom egyébként, tehát fantasztikus, meg minden harmadik mondatban benne van az összes igazság, amit földi ember összegyűjthet, tehát fantasztikus, és valahol én ott ezt az egy az egyben Rómeó hőst, aki aztán végén úgy meghal, a szerelmért, ezt én nem találtam, és aztán így valahol így úgy is maradt. Tehát úgy megpróbáltam úgy nagyon szépen beszélni, aztán nincs egy bölömbik a hangom, tehát én nem tartozom az ilyen nagyon-nagyon jó orgánumú színészek közé, én ezt tudom, szerintem az embernek tudnia kell, hogyha van vagy nincs. Én úgy valahova középre lövöm be magam, és akkor ott akusztikailag is gondok voltak, hogy volt a színpadnak egy bizonyos része, ezt mindenki mondta, hogy onnan nem jól visz a hang, úristen, mondom akkor Jézusom, és akkor pont ott volt az erkély. Szóval kész voltam teljesen, de hát aztán megcsináltuk, meg eljátszottam, úgymond, tehát nem is tudom akkor milyen szót használjak, tehát az se, hogy túl voltam rajta, mert ez se igaz. Tehát, hogy azért szerettem, meg voltak részek, amiket szerettem, de én úgy valahogy úgy azt így, az egészet, mint Rómeó, az nekem nincs kipipálva.
Így lehet ilyenkor legalább partnerben megkapaszkodni? Tehát, vagy most emelgeti a szemöldökét, úgy lehet, ez nem volt az eset, amikor két fiatal színész megpróbál mégis ketten legalább kihozni valamit a dologból.
Igen. Nagyon sokat beszélgettünk, meg eljártunk bulizni a partnernőmmel, és úgy azt éreztem, hogy ha mi még egy pillanatra, mert ugye ez állítólag természetes, egy hétre egymásba is szerettünk, és hogy úgy volt is köztünk feszültség, meg minden, de azt éreztem, hogy kevés még ez is. Tehát, hogy egyszer nem megy át. Én azt éreztem, hogy nem megy át ezen a nézőtér, ami hát egy normál nagyszínpadi nézőtér 600-as férőhelyjel, de nem kaptunk, akkor el voltunk ugye hátra oda rakva a végén, amikor a halál van, ami aztán kiderült, hogy valahogy nem lehet máshova rakni, mint hogy volt egy híd, és a híd mögé. Tehát, hogy így még a legszebb és leggyönyörűbb és legdrámaibb részt elrakták oda a leghátra, tehát hogy semmi nem működött. Egyszerűen nem akart semmi összejönni.
Jó, hát nem szép tőlem, hogy pont ezt írtatom ilyen hosszan, de egyébként nyilván a szerep akkor önismereti kurzusnak is jó volt.
Beszélem.
Meg voltak a tanulságai. Jó, akkor még
és
egy
És még
kicsit...
nagyon gyorsan, hogy mondjam, hogy Rómeó kapcsán viszont óriásit kamatozott, mert most csináltam egy végzős vizsgát a színész osztályomnak pont júniusban, és 10 lány volt, és egy fiú. És egyszerűen már tényleg gondolom, tehát ilyen dráma nincs a világon. Tehát, hogy mindig mondják a Bernard Albát, de hát az kész, vége, lerágott meg. Tehát az semmit. És ott is ugye súlybeli különbségek vannak, szerepbeli különbségek. És akkor, hogy mi a francot kéne csinálni azon a súlyba, és a többi. És csináltam egy Rómeó és Júliák címűt, ami komitragédia lett, és zenés komitragédia, és én ott nagyon átértékeltem mindent. És pont ennek kapcsán, tehát, hogy így mindent megfordítottunk, tényleg. Tehát, hogy a patikárius annak olyan büdös volt a szája, hogy nem lehetett hozzá 10 méterre közel menni, és beleharapott egy sportszeletbe, és odatta, és azt mondta, hogy ez a méreg. Tehát, ha ebbe beleharapsz, akkor 50 erős férfi. És akkor így 10 méter alatt oda olyan büdös lett ez a csoki, mert beleharapott. Tehát, hogy így mindenre csináltunk valami kis hülyeséget, és tehát az jól sikerült, pont. Tényleg. És ez mind az volt, hogy én egy az egybe egyszer eljátszottam, és azt mondtam, hogy nem. Közben meg nem ezt kellett volna csinálni akkor, hanem ott valahol azért a kettő közötti igazságot kellett volna találni.
Még a szappanoperáról megkérdezném, mert szóba került már, és azt láttam, hogy amikor abba beszállt, akkor hát tulajdonképpen eléggé lelkes volt, tehát számos előnyét találta a dolognak, hogy ez miért jó, meg milyen nagyszerű, és pillanatig nem is vonom kétségbe, de aztán abba hagyta egy idő után az, hogy lehet, miért kiírták, elég volt, mi történt. Én hozzáteszem, én egy centet nem láttam ebből az egészből. Egyszer csak kiderült, hogy nem olyan jó, vagy nem úgy alakult, de Ez lesz majd igazából a kérdés. Bizonyára volt szakmai hozama. Mi volt az?
Azt hiszem, hogy a Madách Színházban láttak, és akkor fölhívott a producer, és akkor...
Miért pont a Madách Színházban nem, azt nem tudom. A színész? Na jó, mindegy, jó, ez hát, a zárójel,
tényleg,
igen.
Hát hol, nem tudom. Szóval akkor ott és akkor fölhívtak, hogy van ez a sorozat, és akkor persze ilyenkor mindenki egy pillanatra húzza a száját, tehát azt mondja, hogy hát nem tudom, meg akkor bulvár, meg jönnek a... De közben az ember azért mégiscsak ki akarja próbálni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy kipróbáltam, nagyon jó volt kipróbálni, és nagyon nem hiányzik. De viszont, amikor ezt csinált, de közben én folyamatosan színházban játszottam, ugyanúgy, mint most, tehát ugyanannyit, csak pluszban még volt a forgatás, és akkor éjszakánként tanulni kellett, mert azért az iszonyú mennyiségű szöveg, tehát, hogy körülbelül 10 óra alatt kell megtanulni ilyen 10 oldalakat.
És azt mind meg kell tanulni, nem vetítik
persze,
oda
mennyi. Ne, az borzasztó, tényleg. Uh-huh. És amikor az embernek mondjuk rossz éjszakája van, vagy egy kicsit lazítani akar, vagy úgy sikerül, hogy bulizott egyet, és akkor így hazamegyünk, még hajnal 2-kor, holnap 7-re be kell menni, és akkor megtanulja az ember, hogy 40 ember vár rá, akkor nagyon meg kell nézni, hogy hova megy éjszaka, miközben másnap dolga van. Tehát, hogy ez például egy óriási tanulság, amikor 40 ember az egész stáb áll, és már jönnek következő jelenetre színészek. Fölhívtak, és akkor mondták, hogy menjek be, nézzek körül, nézzem meg, milyen a légkör, meg milyen baráti, így is van egyébként. És akkor azt mondták, hogy Gesztesi Károly, és most nagyon gyorsan szerettem volna mondani még
Vándor két évet.
Vándor
Évát
mondták még. És a Takács Katit. De Takács Katinak voltam a fia, és a Gesztesi Károlynak, és a Vándor Évával forgattam még nagyon sokat, és akkor én megkaptam ezt a 3 nevet, és azt mondtam, hogy akkor semmi kifogásom nincsen ellene, tehát hogy szerintem olyan színészek, akiktől kaphatok, meg tanulhatok, és én valóban velük nagyon sokat forgattam, és nagyon nagy, tehát hogy például Takács Kati az első forgatási napon olyasmit sugott a fülembe, amit most, tehát hogy egy óriási, nagyon sokat jelentett nekem az elkövetkezendőkben. És ez egy fél mondat volt, vagy egy. Nagyon talált akkor, és nagyon sokat tanultam belőle. Meg hát az ember szokja a kamerát, tehát hogy akkor aztán álltam kamera előtt rengeteget. Tehát ott, és úgy valahogy így kitanulja, hogy mi az, ami jó, meg mi az, ami rossz, mi áll jól neki, mi áll rosszul neki, és akkor rájön, hogy minél kevesebb, annál jobb. De hát ezeket mondjuk egy nagy játékfilmbe, már hogyha az embernek lehetősége van rá, akkor ott éppen akkor élesbe megtanulni. Tehát ugye ezt nagyon sokat gyakorolhattam, úgymond élesbe. És nem is olyan nagy, nem volt olyan nagy tétje.
Uh-huh. Mert nézi azóta néha?
Néha belenézek, igen. De azt mondom, hogy 2 hetente mondjuk egyszer úgy arra kapcsolunk, és akkor egy picit belenézek, pontosan azért, hogy megnézem, hogy ki van még benne, ki nincs. Akkoriban rengeteg embert kiírtak. És ez egy csúnya dolog, de például, tehát ott még fizetésekről is beszéltek keményen, és akkor volt, aki azt mondta, hogy nem, akkor őt azonnal elküldték. És na akkor jó, ebben mélyebben nem is akarok belemenni,
mert de nem kell
árulás lenne, de igen. Tehát, hogy uh-huh. olyan is volt.
Jó, akkor mondjuk még a végén valamit, ami már nem a Szappan Opera. Hova képzeli magát 10 év múlva? Milyen színházban, milyen szerepkörben, milyen világban valami pozitív vagy negatív végkicsengést uh-huh. adjunk a műsornak, mert lejár mindjárt az időnk. Elmerenk, kinéz az ablakon.
Igen, azért, mert most elkezdett nagyon afelé menni az életem az elmúlt mondjuk 5 évben, amit soha nem is gondoltam volna, és az pedig a színháznak egy nem színészi oldala. Én mindig is szeretnék színészettel foglalkozni, de hogyha nem lesz rá úgymond lehetőségem, mert rettenetes, hogy miket hall az ember, tehát hogy kinyitja bármelyik újságot, és akkor ez a színház zárt be, attól vonták meg a támogatást. Tehát most egy nagy forradalom előtt állunk. Ez a forradalom, ez rengeteg fejbe fog kerülni, azt gondolom, és utána az egész struktúra át fog alakulni. Tehát, hogy, és akkor nem akarok példálozni Németország és a többi, tehát ott egyszerűen arra, ami itt van Magyarországon, arra rácsodálkoznak, tehát nem hiszik el. hogy itt egyáltalán az állam ebbe beleszól egy másodpercig is, meg az önkormányzat, meg és a többi. Ezek mi vagyunk, ezek magyar, tehát mi magyarok vagyunk, mi ebben születtünk, ebben nőttünk fel, úgyhogy nekünk ez nagyon furcsa, és nem is biztos, hogy ugyanaz lesz, mint ott, vagy bárhol máshol, Görögország, tehát ott most amiket hallottam színházügyben, most nem érdekes, de ott is teljesen más a struktúra, és most valahol itt nagyon keresgél a szakma, azt érzem, és hogy ebben, mint színész részt venni, az nagyon-nagyon furcsa kérdés, hogy az hogy lesz, és hogy lehet. És hogy mennyit kell ezért tenni, és mennyit kell pedálozni, mennyire kell akarni, mennyire kell akarni, vagy hagynia magát az embernek sodródni. Szóval ez most itt szerintem itt most nagy átalakulás lesz. És nekem ott valahol, én gondolkodom rendezésbe is, rendeztem már egyszer-kétszer, szerettem nagyon, aztán most az osztályommal is elég jól tét nélkül kipróbálhatom magam, azt is nagyon szeretem, és aztán van ez a drámapedagógiai rész, tehát hogy fiatalokkal foglalkozni, nagyon sokféleképpen lehet velük foglalkozni, tehát hogy kimeríthetetlen. Nem csak az, hogy elmegy az ember, és akkor egy óráig itt tanítja őket, hogy beszél nekik, hanem kimerül, tehát iszonyú lehetőségek vannak most ebben, és ebben is gondolkozom, de én abszolút színész szeretnék maradni, és színész szeretnék lenni, aztán ez sok-sok mindentől függ.
Nyitott akkor a jövő.
Abszolút.
Maradjunk ebben. Jó, köszönöm szépen Szaniter Dávidnak, hogy eljött és beszélgethettünk. Ez az Ahol hely van, színházi belépő című műsor volt. Stuber Andrea vagyok, elköszönök. Hallgassanak bennünket jövő héten is. Viszont hallásra.